Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk. Örökkévaló Isten, minden kegyelemnek atya, mi a te méltatlan szolgáid, alázatosan és őszinte szívvel adunk hálát. Hálát adunk neked minden hozzánk, és az egész emberi nemzetséghez való jóságodért és kegyelmedért. Áldunk téged a teremtésért, a gondviselésért, az élet minden ajándékáért, mindenek felett a világ megváltásáért, az Úr Jézus Krisztus által. Áldunk a kegyelmi eszközökért, a dicsőség reménységéért. Add nekünk, atyánk, hogy lássuk és értsük kegyelmed nagyságát, és szívünk mindig hálás legyen, hogy téged dicsőíthessünk. Nem csak ajkunkkal, beszédünkkel, hanem egész életünkkel. Engedd, hogy hálából naponként odaszánhassuk magunkat a te szolgálatodra, és szentségben, igazságban járjunk előtted életünk minden napján. Szent és kegyelmes atyánk, megvalljuk és elismerjük, hogy természet szerint bűnösök vagyunk, hajlamosak vagyunk a rosszra, és gyakran érzéketlenek a jóra. Tele vagyunk bűnökkel és vétkekkel. Te tudod egyedül, hányszor vétkeztünk ellened, azzal, hogy eltávoztunk utaidról, eltékozoltuk ajándékaidat, és elfeledkeztünk szeretetedről. De te, Urunk, könyörülj rajtunk. Szégyeljük magunkat bűneink miatt, és mélyen fájlaljuk bűneinket. Tisztíts meg titkos bűneinktől is, és bocsásd meg minden vétkünket egyetlen fiadért. Szent és szerető atyánk, segíts bennünket abban, hogy a te világosságodban élhessünk, és a te utaidon járhassunk, ami Urunk Jézus Krisztus segítségével. Jövel, teremtő Szentlélek, szent ajándékoddal, újítsd meg szívünket. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, Isten igéjét hallgassuk meg úgy, ahogy írva található az apostolok cselekedeteiről írt könyv 17. fejezetében, a 22. verssel kezdődő igeszakaszban. Pál ekkor kiállt az Areopagosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak! Minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam egy olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban. Nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből. Hiszen ő ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent. Hát, ha kitapinthatják, és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. Tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött, egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak. Mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Pár ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Közöttük az Areopagita Dionysos, egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Egy olyan igét hallhattunk az apostolok cselekedeteiről írt könyvből, amely talán nagyon aktuális és mindennél időszerűbb. Hiszen a helyszínt tekintve és az ige hirdetőjét tekintve hasonló korban élünk, mint az akkori emberek. Ugyanis Pál apostol az akkori világ egyik központi helyére, egyik legfontosabb helyére ment el, és ott próbálta hirdetni az Isten igéjét, ott próbált híveket keresni. Ott próbálta az Úr Jézus evangéliumát elhinteni az emberek között. Ugyanis Atén, bár már a római birodalom része, mégis szellemi, kulturális központja az akkori keleti világnak. És Aténen belül a Piasztér, az Areopagos, meg különösen fontos hely. Egy olyan hely volt ez, ahol találkoztak az aténi polgárok, ahol nem csak a piaci tevékenységnek, tehát nem csak a vásárlásnak hódoltak, hanem különböző filozófusok beszélgettek, tanítottak, hirdették gondolataikat. Erre a helyre érkezik meg Pál apostol, és bizonyára nagyon sokan voltak ott akkor is. Azért mondtam, hogy nagyon időszerű ez a helyszín, mert manapság is van a világnak középpontja, vannak nagyon fontos helyek, vannak olyan helyek, ahol eszméket cserélnek és gondolatokat közölnek, és ebből a szempontból nem mindegy, hogy hogyan szólal meg a keresztény ember. Hogyan szólal meg a keresztény ember olyan közegben, amely közeg a világ számára is nagyon fontos. Olyan ez, mintha manapság elmenne valaki a legnagyobb tévétársasághoz, és lehetőséget kapna 5-6 percben arra, hogy elmondja a véleményét. Ugyanez a lehetőség adatott meg Pál apostolnak, ott a nagyon okos, nagyon művelt aténiek között. Az akkori világ szellemi középpontjába, hogy az Úr Jézus Krisztus jó hírét, az evangéliumot hirdesse. De ez az egész beszéd példa lehet olyan emberek számára, mondhatom úgy is a mi számunkra, akik nem hívő emberek között élünk és mozgunk, akiknek szüntelenül bizonyságot kell tenni, vagy szóban, vagy tedben, vagy magaviseletben, vagy bármi módon arról, hogy nekünk hitünk van. Ebből a szempontból is személy szerint mindannyiunk számára fontos ez az aténi prédikáció, amit Pál apostol elmondott. Fontos, mert nagyon érdekes dolgokat figyelhetünk meg. Pál apostolnak az első dolga az, hogy megszólítja a jelenlévőket, megszólítja, és az első dolog, amit mond, az egy jó dolog. Úgy is mondhatnám, hogy dicséret. De nem tördészkedik, nem hízelegni akar az apostol, hanem ő ezt valóban komolyan gondolja, és hogyha majd tovább haladunk az ige tanulmányozásában, rájöhetünk, hogy ez tényleg így van. Az első dolog, amit mond az aténi férfiaknak, hiszen akkoriban általában férfiak vettek részt ezekben a vitákban, filozófiai okfejtésekben. Az első dolog, amit mond nekik, hogy minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket. Nem úgy lép fel az apostol, hogy ti senkik vagytok, ti nem tudjátok a lényeget, majd én elmondom nektek. Nem úgy lép fel az apostol, hogy én zsidó vagyok, és nékem adatott az, hogy az Isten kiválasztotta a népemet, és majd én elmondom nektek az üdvösség útját. Nem felülről közelít a hallgatósághoz, hanem dicsérő szavakat mond róluk. Elismeri, elfogadja őket. És azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, akkor, hogyha keresztény vallásos emberként mások irányába, vagy másokkal kapcsolatban vagyunk, mások irányába megnyilvánulunk. Mert hogyha úgy közelítünk a nem hívő emberekhez, hogy Uram, bocsán, lenézzük őket, és azt gondoljuk, hogy mi sokkal magasabb rendűek vagyunk. Hogyha azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a tökéletesek, és ők a tökéletlenek, akkor talán már halálra is van ítélve a mi bizonyságtételünk. Vegyünk példát tehát az apostoltól, vegyünk példát erről az alázatról, mert a sokat tapasztalt, igen művelt Pál apostol dicsérettel kezdi, és elismeri ezekről az aténi emberekről, akikről egyébként a zsidók irtóztak. Nagyon nem szerették a pogányokat. Az a zsidó ember, aki pogánnyal érintkezett, rituálisan tisztátalanná vált. Az apostol kilép ebből a gőgös felállásból, és azt mondja, hogy nagyon vallásosnak tartalak benneteket. Így nyit tehát, és ezzel próbálja megtalálni a közös pontot. Próbálja az aténi retorikának az eszközeit használni, hiszen az első fontos retorikai elv volt az ókorban a hallgatóság megnyerése. Ez volt az első retorikai elem a beszédekben, és ezt alkalmazták is az aténi piactéren való megszólalásokkor. És az apostol is az ő nyelvüket veszi át, és megpróbálja megnyerni őket az első mondataival. És meg is indokolja, hogy miért tartja őket minden tekintetben nagyon vallásosnak. Azért, mert ott a piactéren talált egy olyan oltárt is, amelyre az volt felírva, az ismeretlen Istennek. Nyilván azért építettek egy ilyen oltárt az aténiek, mert ki akarták zárni a tévedés lehetőségét, és az olyan Istennek is áldoztak, akit ők esetleg nem ismertek, az ismeretlen Istennek. És az apostol, Pál apostol ebbe kapaszkodik bele, ebbe a közös pontba, és ebbe az ismeretlen Istennek felajánlott oltára építi föl az egész beszédét. Ez a közös pont. Megtalálta a közös pontot pogányokkal. Nagyon fontos, kedves testvéreim, az, hogy mi is meg tudjuk találni az emberekkel a közös pontot. A református ifjúsági missziónak, egyetemi missziónak van egy olyan ágazata, amelyik különböző nyári fesztiválokra megy el fiatalok közé. Olyanok ezek a fesztiválok, amelyekre jobb érzésű ember nem igen teszi be a lábát. Olyan dolgok történnek ott, olyan zene szól, nem akarok ebbe belemenni. De mégis a református lelkipásztorok, akik ez irányba elkötelezettek, fontosnak találták, hogy itt is fejtsék ki missziói tevékenységüket, és egy minden ilyen rendezvényen van egy sátor, és ennek a sátornak nagyon beszédes a neve, ez a közös pont sátor. Közös pont. Meg kell találni a közös pontot. Még egy züllött életű fiatallal is meg lehet találni. Még egy olyan emberrel is meg lehet találni a közös pontot, akiről esetleg azt gondoljuk, hogy hát ehhez semmi közünk nincsen. Hogy ez az ember teljesen más, mint mi vagyunk. Az apostol számára ilyenek lehettek zsidóként a pogányok. Ilyenek lehettek ezek az aténiek, akik a mindennapos élet gyakorlatukban számtalan olyan dolgot tettek, ami a zsidók számára tisztátalan volt. Olyan ételeket fogyasztottak, olyan mindennapi gyakorlataik voltak, olyan szokásokat tartottak be, pogány istenségeknek áldoztak, amik tökéletesen tisztátalanná tehették volna az apostol számára, de ő nem erre figyel. Nem mindegy, hogy mire figyelünk. Arra figyelünk, ami elválaszt bennünket egymástól, vagy arra figyelünk, ami összeköt bennünket. Csak nem egy hónapja volt az egyetemes imahét. Az egyetemes imahét, amely azért olyan nagyszerű, mert arra figyelünk az alatt, az egy hét alatt, hogy mi a közös. A közös pontra figyelünk. Mert ha arra figyelnénk, hogy az egyik lelkipásztor ilyen ruhában van, az egyik hívő csoport így vett keresztet, a másik hívő csoport úgy imádkozik, így mondja a mi atyánkat, akkor azt gondolom, hogy elég hamar veszekedésé fajulna egy ilyen alkalom. De hála Istennek, a Szent Lelke megadja azt nekünk, hogy tudunk a közös pontra figyelni. És ez nem csak ilyen vallásos közösségekben fontos, hanem úgy gondolom, hogy a mindennapi életben, akkor, amikor járunk, elünk, amikor találkozunk emberekkel, betérünk egy üzletbe, közlekedünk, hivatalokban találkozunk emberekkel. Fontos, keresztjén emberként, nem csak humánus emberként, keresztjén emberként is megtalálni a közös pontot. És azt gondolom, hogy ez az első örömhíre, ez az első evangélium ennek a történetnek, hogy nem kell elzárkozzunk többi embertől. Nem kell elzárkozzunk azoktól, akiket bűnösnek gondolunk, akikről úgy gondolkodunk, hogy az ő gondolataik teljesen hamisak és rosszul gondolkoznak, rosszul látják a világ dolgait. Lehet, hogy így van. Lehet, hogy nem így van, de egy biztos, van közös pont. Van közös pont. Pál apostol megtalálta ezt a közös pontot, és tovább folytatja az ő gondolatmenetét, mert nem csak ez az ismeretlen Istennek szentelt oltár a közös pont, hanem az is közös pont, hogy Isten ugyanúgy a görögöket, a zsidókat, minden népet egy vérből teremtett. Egy az ősük. Egy a teremtő atya. Ez is egy közös pont. Milyen jó lenne így látni, így szemlélni a mi testvéreinket, a mi nemzettársainkat. Milyen jó lenne így szemlélni azokat az embereket, akik idegenek és furcsa szokásokkal bírnak. Az elmúlt század híres volt arról, hogy itt a Kárpát-medencében nagyon sok népcsoport vándorlás volt. Sokan, sok embert telepítettek ki, sokan vállalták önként a határokon való áttelepülésnek az útját. És mennyi keserű tapasztalat van ezzel kapcsolatban, hogy egy kicsit más ruhába öltözött, másképpen beszélt, ugyanúgy magyarul, de egy kicsit tájszólással, más ételeket fogyasztott, másképpen művelte a földet, más szokásaik voltak. És már ez elég volt ahhoz, hogy ellenségeskedés és gyűlölet alakuljon ki két ember között, aki egyébként mind a ketten magyarok voltak. Mert nem a közös pontra figyelünk. Az emberben van egy olyan hajlam, ami különbségek észrevételére nagyon készítesz bennünket. Nagyon könnyen észreveszünk, hogy miben más a másik ember. Egy kicsit több erő kell ahhoz, hogy észrevegyük, hogy miben azonos. Miben tudunk egy húron pendülni. Mi az, ami közös. Az apostol ezt meg tudta tenni. Meg tudta tenni az az apostol, aki már ezelőtt számos gyülekezetet alapított. Számos zsidó és nem zsidó közösségben úgymond sikere volt az evangéliumnak, amit ő hirdetett. És el tud menni Athénbe, és le tud ereszkedni idézőjelbe az ő szintjükre is. És igenis, meg tudja őket szólítani, és meg tudja találni a közös pontot. Minden embert Isten teremtett. Ez a minimum, ez az egyetlen közös pont, amely bárhol járunk a nagyvilágban megtalálható. Bárhol járunk a nagyvilágban, tudunk találni olyan embert, akivel, ha másban nem is, de ebben közösek vagyunk. És ezáltal hirdeti Pál apostol az aténieknek, az odaseleglett férfiaknak a Teremtő Istent, és utána szól arról, hogy eljön egy nap, amikor Isten ítéletet tart mindenki fölött, az egész földkerekség fölött, egy férfi által, aki feltámadott a halálból. És ez a része az ő ige hirdetésének már Jézus Krisztusról szól. Ez a része már nem arról szól, hogy nem szabad bálványokat imádni, nem templomban lakik az Istenség, hanem mindenhol, mindenütt jelen van, benne élünk és mozgunk. Aztán egy helyen idézi egy görög költőnek is a versét. És amikor Jézus Krisztushoz érkezik, milyen érdekes, akkor mondják az aténiek, hogy ezt nem tudjuk elfogadni. Eddig még türelmesen hallgatták. Türelmesen hallgatták azt, hogy valóban egy nemzetségből teremtette az Isten az embereket, az, hogy Isten láthatatlan, de mégis mindenütt jelen van, az, hogy nem látható dolgokban kell imádni őt, és Isten nem szorul rá arra, hogy áldozatokat mutassunk be. Mindezt még türelmesen végighallgatták, bár ellenkezett az ő saját vallásos gyakorlatukkal, hiszen számtalan görög Istennek áldoztak, és számtalan görög Istent tisztelték különböző templomokban, eddig még tűrték, hogy az apostol ellene mondjon. De amikor az Úr Jézus kerül szóba, akkor úgy mondhatnám, hogy betelt náluk a pohár, és gúnyolódni kezdtek egyesek, és aztán a többiek pedig azt mondták, hogy majd meghallgatunk másról. Egy kicsit illedelmesebben, de elküldték az apostolt, hogy elég volt ebből a beszédből. Mennyire érdekes, hogy pont akkor fogy el a türelem, amikor a lényeghez ér az apostol. Pont akkor fogy el a türelem, amikor az Úr Jézus Krisztusról szeretne beszélni, az ő megváltásáról. És az apostol milyen érdekes, nem folytatja, hanem abba hagyja. Érzékeli azt, hogy ez az a pont, ahol meg kell állni, és tovább kell lépni, és el kell menni. el is megy közülük. Azt gondolhatnánk, hogyha csak eddig tartana a történet, hogy ez egy kudarcnak a története. Hiszen itt van az apostol, próbál az ő nyelvükön szólni, az aténiek nyelvén, próbálja megszólítani őket, de ők elutasítják. Elutasítják. Aztán, hogyha tovább olvassuk az utolsó két verset, akkor azt láthatjuk, hogy mégsem volt eredménytelen az apostol munkája. Mégsem volt eredménytelen mindaz, amit elmondott, mert néhány férfi a hallgatóság közül megértette, amit az apostol mondott. Megértette, megérintődött, és néhányan hívővé lettek, és név szerint kettőt is felsorolt, egy férfit és egy nőt is. Láthatólag tehát kudarcra van ítélve az, hogyha a másik embert meg akarjuk szólítani, és talán ez a mi hétköznapi tapasztalatunk is. Azt tapasztaljuk, hogy az emberek szíve kemény, és lepereg róluk a jó szó, és gyakran mi is ilyenek vagyunk, kemény a szívünk, nem jut el a szívünkig a másiknak a jó indulata. Azt tapasztalhatjuk a mindennapi életben, hogy hiába próbálunk nyitottnak lenni, 10 emberből maximum egy az, aki erre reagál. Van az a mondás, hogy mosolyog a világra, és a világ visszamosolyog. Hát talán ez a mondás nem annyira igaz, nem annyira valóságos, keserű tapasztalatokkal tudjuk alátámasztani, hogy nem mindig, nyitottságra nem mindig nyitottság a válasz, mosolyra nem mindig mosoly a válasz. De arra buzdít a mai ige, hogy igenis meg kell tegyük azt, amit Isten ránk bízott. Meg kell tenni azt, hogy az emberekkel keressük a közös pontot, keressük a megszólítás lehetőségét, keressük a bennünk lévő hitről való bizonyságtétel lehetőségét. Próbáljuk megszólítani az embereket az ő nyelvükön. Ne a saját gőgösségünk, ne a saját nagyon mélynek gondolt hitünk nyelvezetével szólítsuk meg őket, hanem próbáljuk megérteni. Megérteni, hogy mit miért tesz az ember. És hogyha ezt megtesszük, erre képesek leszünk, akkor voltaképpen egy olyan tulajdonságot öltünk magunkra, amely az Istennek is a tulajdonsága is, hiszen Isten az, aki a mi nyelvünkön akarja elmondani mindig az evangéliumot. Ő az, aki nem úgy hirdette közöttünk a jó hírt, hogy villámlásban, dörgésben és térdre kényszerítő csodákban jelent meg, hanem emberként, a mi nyelvünkön, a mi létmódunkban hirdettette Jézus által az evangéliumot. Mert megtehette volna azt is, hogy angyali seregeket küld, és mindenki azonnal hinni kezd. Megtehette volna azt, hogy valóban embert megalázó módon, hatalommal és erővel hirdeti közöttünk, és pillanatok alatt megtér az egész föld. Megtehetné azt, hogy hatalmas katasztrófákat okoz, és mennyei hanggal megtérésre kényszerít. Ezt megtehetné, mert van erre ereje és hatalma, de Isten, ahogy Illés prófétának is, halk és szelíd hangon. Nem annyira halk hangon, hogy ne halljuk, de annyira halk hangon, hogy le kelljen csendesíteni a mi szívünket. Így szólít meg bennünket, emberi hangon, vox humana, emberi hangon, az Úr Jézus által. Tegyük ezt meg mi is. Tegyük ezt meg azok irányába, akik körülöttünk élnek, szeretteink irányába. Próbáljunk meg az ő szintjükre leereszkedni idézőjelbe, úgy, ahogy a gyermekhez is a szülő letérdel, leereszkedik. És lehet, hogy amikor átrohan a gyermekszobán, nem is látja, hogy mit játszik az a gyermek, mit csinál, vagy éppen miért sír. De hogyha letérdelünk hozzá, akkor egyből megértjük és meglátjuk. Így térdeljünk le, így hajoljunk le minden embertársunkhoz, aki körülöttünk van. Így próbáljunk meg odahajolni szeretteinkhez. Próbáljuk meg megérteni, hogy mit miért tesznek. Próbáljuk megtalálni a közös pontot. És azt gondolom, hogy ez az első legfontosabb lépés. Ezt lépte meg az apostol is, és volt hatása. Volt hatása, mert jó néhány embert szíven talált ez az ige, amit ő hirdetett. Adja minden kegyelem Istene, hogy legyen a mi szívünkben is ilyen empátia, ilyen beleérző képesség, ilyen alázat, hogy ezáltal is ne a saját nevünknek, hanem az Isten szent nevének szerezünk dicsőséget, hogy általunk kegyelmes, hogyha ez kedves neki, akkor őt magasztalják a környezetünkben élő emberek. Ezt cselekedje meg az Úr, kívánom mindannyiunk életében. Amen. Csendesedjünk el imádságra. Kegyelmes mennyei atyánk, köszönjük azt, hogy mindannyiunkat megteremtettél. Köszönjük azt, Istenünk, hogy e teremtettség folytán testvérek vagyunk. Testvérek vagyunk, de gyakran nem látszik ez meg. Add meg, Istenünk, hogy a mi életünkben, a mi közösségeinkben ez valóság lehessen. Hogy ne azt nézzük, ami a másikban kivetni való. Hogy ne a bűnöst utáljuk, hanem a bűnt. Add, Istenünk, hogy minden emberben meglássuk az embert. Azt az embert, aki testvér, akit kézen lehet fogni, akinek a szemébe lehet nézni, akit szeretni lehet. Rengeteg előítélet van a mi szívünkbe, rengeteg olyan dolog, ami falakat emel ember és ember közé. Hálát adunk, Urunk Jézus, hogy a felolvasott, meghallott ige által példát mutattál nekünk. Lehet megtalálni átjárókat, magasnak tűnő, áthághatatlannak tűnő falakon. Ahogy te is megtaláltad az utat, és emberré lettél értünk, a mi testvérünké lettél. Hálát adunk ezért, és kérünk, így légy jelen kegyelmeddel mindannyiunk életében. Így szenteld meg a mi családi életünket, szeretteink körében való forgolódásunkat. Így szenteld meg a mi magatartásunkat, és add, hogy tudjunk megnyílni. Megnyílni azok felé, az emberek felé, akik előtt talán már bezártuk a mi szívünket. A te lelked által nyitogasd zárt ajtókat, a te lelked által döntsd le az elválasztó, megnyomorító, bezáró és magányossá tévő falakat. Hiszen te vagy magad az ajtó, te vagy az út, te vagy az élet és az igazság. Amen. Mondjuk el együtt közösen az Úr imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.